Szaúd-Arábia nem az az ország, amelyről elsőre az ugrana be az embernek, hogy de jó lenne meglátogatni. A szaúdi uralkodóház ultrakonzervatív rezsimje az iszlám jogrendszerre, a sarjára épül. Az országnak nincs alkotmánya, nincs kormánya, nincsenek pártok, nincsenek választások. Az uralkodó jelöli ki utódját a család férfi tagjai közül. Az országban minden állampolgárnak muszlimnak kell lennie. A nőknek nem túl sok mindenhez van joguk, de például 2018 óta már vezethetnek személyi gépkocsit, tavalytól pedig akár masinisták is lehetnek. A női munkavállalók aránya mindössze 37%. Az ország a világ legnagyobb kőolaj exportőre. Mondhatnánk, a pénz nem számít. És van sivataguk, Mekkájuk és Medinájuk, a két város az iszlám vallás két legszentebb helye. És vannak turista látnivalóik is, bár erről a külvilág túl sokat nem tudott, hiszen csak pár éve nyitotta meg kapuit Szaúd-Arábia a turisták előtt, mostanság már nők is oda merészkednek. A stúdióban volt kolléganőnk Szabó Mónika, akinek hobbija az utazás és a búvárkodás, és aki tegnap jött haza Szaúd-Arábiából. Köszöntelek, Mónika!
Köszönöm szépen, és jó napot kívánok én is a kedves hallgatóknak!
Milyen volt az út hazafele?
Sima volt az út, meglepően sima volt az út, bár aggódtam, mert a felszállás előtt nem hangzott el az oly sokat ismételgetett Allah Akbar, és aggódtam, hogy Allah már levette rólunk a kezét, és talán esetleg lesz valami gubanc, de ennek ellenére nagyon zökkenőmentes volt az út.
Miért nem hangzott el az Allah Akbar?
Nem tudom, a belföldi járatokon a felszállás előtti procedúra szerves része, de ugye már ez egy fapados légitársaság járata volt, tehát itt ettől már eltekintettek.
És milyen volt az odaút, ami ugye 11 nappal ezelőtt, vagy 12 nappal ezelőtt volt, tehát hogyan jutottatok be az országba, könnyű volt-e, milyen volt a procedúra?
Viszonylag könnyű most már a bejutás Szaúd-Arábiába. Előkészületekre szükség van, ugye a legfontosabb dolog, amit megkövetelnek, az a vízum, de szerencsére a könnyítés része már az, hogy online is lehet vízumért folyamodni. Különböző kérdésekre kell válaszolni, nem olyan elretentőek a kérdések, nyilatkozatot kell tenni arról, hogy tisztában vagyunk a viselkedési szabályokkal, az öszködési szabályokkal, halálosan megfenyegetik a vízumért folyamodót, hogyha drogot találnak nála, az halálbüntetést von maga után, szóval itt már picit úgy elbizonytalanodtam, bár ez engem annyira nem érint, de azt olvasni, hogy igen, fővesztés terhe mellett, hogy van halálbüntetés, és ezt végre is hajtják vicc nélkül. Tehát a vízumot nagyon könnyen megkaptuk, ezt kifelé a bécsi reptéren kellett felmutatni, befelé viszont kicsit tényleg eltér azoktól a helyektől, ahol eddig jártam, hogy új lenyomatot vesznek, mind a 10 ujjadról lefotóznak, és a legaranyosabb pedig az volt, hogy az utasok között kutyás rendőrök járőröznek, és akkor úgy azon gondolkodtunk, hogy vajon drogot keresnek, ugye, vagy disznóhúst, sertéshúst, mert ugye ezt is tilos bevinni az országba, de szerintem a húst keresték a kutyusok, mert ki vannak éhezve.
Bízunk benne. Jó, hány fok volt egyébként? Tehát napközben hány fok volt éjszaka, hány fok volt a sivatagban napközben és éjszaka?
Ugye a sivatagos éghajlatra jellemző ez, hogy nappal meleg van, éjszaka pedig hideg van. Ez többé-kevésbé így is van, de ez az az időszak, amikor még érdemes Szaúd-Arábiába elutazni. Szóval ez a tavasz, március, áprilisig, mert utána elviselhetetlen, ilyen 40-50 fokos hőmérséklet sem ritka, úgyhogy hőség volt, de még az elviselhetőség határán. És aztán dél Szaúd-Arábiában ugye lementünk arra a vidékre is, ott pedig ilyen 2-3 méteres hegyek vannak, ott meg aztán tényleg nagyon kellemes a hőmérséklet, de ilyen 20 fok alá, 15 fok alá nem nagyon süllyed.
Én értem azt a szót, hogy kalandvágy, na de Szaúd-Arábia. Tehát, hogy miért? Hogyan jutott eszedbe ez?
Igen, ez érdekes, mert Szaúd-Arábia nekem sose szerepelt a bakancslistám. A köztudott rólam, hogy szeretem a Közel-Keletet, engem ez az arab világ elvarásol, de Szaúd-Arábiába úgy nem terveztem elmenni, de mégis amint megláttam a túra kiírást, hogy megnyitották Szaúd-Arábiát, és nyitva áll a turisták előtt, akkor egyszerűen azonnal tudtam, hogy ott kell lennem, és látnom kell, és a saját szememmel kell meggyőződnöm arról, hogy mi igaz abból, amit olvastunk, hallottunk. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy Szaúd-Arábiát látnom kell, és nem bántam meg.
És ilyenkor a női szempont nem játszik be, mert hát ugye azért a felvezetőben is mondtam, hogy ez egy ultra konzervatív ország, ahol a nőknek nem igazándiból vannak jogaik, az öltözködésük, vagyis nem is így, hát mondjuk azt, hogy a nőkből csak a szemüket látjuk. Tehát, hogy ez a szempont igaz. Nem.
Dehogy nem. Voltak is kétségei, mert ugye, hogy menni akarok, és meg akarom nézni, mi az, amit a szaudiak olyan szigorúan rejtegettek előlünk. Másrészt viszont voltak kételjeim, hogy helyes egy olyan országba utazni, ahol az emberi jogokat és a nők jogait rafittyet hánynak, eltiporják, nincs szava, nem hallatszik a hangjuk, nem tudjuk, mi történik az zárt ajtók mögött. Úgyhogy ezen úgy vívottam magamban, hogy azzal, hogy odautazom, esetleg kifejezem azt, hogy támogatom ezt a rendszert. De aztán a kíváncsiságom mégiscsak győzedelmeskedett, és megbizonyosodtam arról, hogy nem, ezt a rendszert európaiként nem lehet támogatni, ezzel nem lehet egyet érteni. Én csak drukkolni tudok a nőknek, hogy ha csendben is, de tiltakozzanak, és kifejezésre juttassák a vágyaikat, az igényeiket, és hogy egyszer majd ledőljenek ezek a korlátok.
Hát nagyon kevés ilyesmiről hallani, ugye Szaúd-Arábiával kapcsolatban. Az mondjuk tény, hogy kivívták maguknak azt a jogot, hogy már vezethetnek autót. De tehát mi az, amit te tudtál így előtte az országról, és ami így fascinált, vagy amitől azt mondtad, hogy igen, hogy ezért akarom látni ezt az országot?
Ugye rólam köztudott, hogy imádom a sivatagot. Ez az, ami jelen van Szaúd-Arábiában.
És klasszikus sivatag.
Klasszikus sivatag, ugye Szaúd-Arábiában található a legnagyobb, a világ legnagyobb összefüggő homok sivatagja, a Rub el Khali. Ugye a Szahara a legnagyobb, de az nem csak homok sivatag, hanem van ott minden kőszikla, de ez a legnagyobb összefüggő homok sivatag dűnékkel, tevékkel, oázisokkal, minden, ami ehhez tartozik. Tehát ezt látni akartam, és igen, ahogy az imént mondtam, nekem szinte hihetetlen az a nagy szigorúság, amiről olvastunk, és ezt nem hittem el, hogy erről meg kell győződnem, hogy tényleg van egy ilyen ország, ahol szerintem mondjuk a legkisebb gondjuk a nőknek az, hogy fekete lepellel kell magukat eltakarni, és csak a szemük látszik ki, de hogy ezen kívül annyi korlátozás, annyi tiltás, olyan szigorú szabályrendszerben kell élniük, és annyira nem veszik őket ember számba, hogy erről akartam meggyőződni, és most már tudom, hogy tényleg, hogy mindenkinek csak támogatásáról kell őket biztosítani, mert én bízom benne, hogy előbb-utóbb kivívják maguknak az egyenjogúságot, mert arról itt még szó sincs. Uh-huh. Nagyon sok szigorú szabályon enyhítettek már. Sok ilyen ledönthetetlen tabut töröltek már el például. Az egyik az autóvezetés, de például már engedély nélkül kérvényezhetnek útlevelet például, sőt, utazhatnak is férfi kíséret nélkül, sőt, Mekkába is elzarándokolhatnak férfi kíséret nélkül, ami azért nagy szó, még pár éve erről nem is álmodhattak. És igen, sőt, katonák is lehetnek, nem csak masiniszták.
Tehát valamit tudtál az országról, voltak valamiféle prekoncepcióid, nevezzük így. Mi az, ami ezek közül bebizonyosodott, és mi az, ami nem bizonyosodott be, amikor ugye ott voltál és a saját szemeddel láttad?
Látszólag Szaúd-Arábiában a nők már mindenhol jelen vannak. És tényleg nem csak férfi kíséret nélkül mozognak nyilvános helyeken. Azt láttuk, hogy bevásárolnak, és dolgoznak, idegenvezetőként dolgoznak, kalauzolják a turistákat, a szállodák recepcióin fogadják az odaérkezőt, a reptéren vámtisztként dolgoznak. De az öltözködési szabályok még mindig szigorúak. Igaz, hogy a reptéri vámtisztek még nadrágot is viselnek, de a kendő az szigorúan rajtuk van. Nem feltétlenül kell eltakarni az arcukat, itt is van egy
ha
kis...
A reptéren, vagy pedig eleve az országban?
Eleve az országban, nem mindenki, és szerintem már a fiatalok azok, akik bátrabbak, mert ha megengedték nekik, hogy nem kell szigorúan eltakarni az arcukat, ugye a nikábnak nevezett valamivel, hogy csak a szemük látszon ki, akkor a fiatalok ezt már szerintem szívesen meg is teszik, de én nem tudom elképzelni egy idősebb nőről, hogy valaha is levesse ezt a hacukát. Uh-huh. Úgyhogy a nők ott vannak, és én olyan nagyon kedves jelenetnek is a tanúja voltam, hogy ugye mindig úgy képzeltük el, ezt olvastuk, hogy a férfi megy elől, és követi jó esetben az egy felesége, rosszabb esetben két, három, akár négy felesége is, meg a gyerekek. és láttam egy ilyen nagyon kedves jelenetet, szálltunk le, na, nem tudom már Riádban vagy hol, amikor kézen fogva sétált a férje a feleséggel. Szóval, hogy nem mögötte bandukolt,
hanem
szerintem ez már jelent valamit, hogy lehet, hogy azért megtörik a jég, és egyszer csak tényleg egyenrangú partnerei lesznek a férfiaknak.
Uh-huh. Most akkor beszéljünk konkrétan az utazásról, vagy hát a kirándulásról, tehát hova érkeztetek, merre mentetek, mit láttatok, és azzal, hogy tudom, hogy ez egy nagyon bő kérdés, mert hát azért 10x nap alatt azért elég sok mindent láttatok, és nehéz ezt elmesélni, de valahogyan próbáljuk meg így időrendi sorrendben ezt elmondani.
Szaúd-Arábia egy óriási ország. Ha azt veszük, hogy Európa 10 millió négyzetkilométer, Szaúd-Arábia az ötöde, 2 millió négyzetkilométer. Tehát ezt bejárni 10 nap alatt nem lehetséges. De mi azért egész jól összeállítottuk az útvonalat, nagyon sokat utaztunk, nagyon sokat repültünk belföldön, de szerintem megérte. Fáradtságos volt az út, de ezt a száraz, sivatagi, meleg levegőt én nagyon jól viselem, úgyhogy nem volt gond. Bécsből indultunk Dammamba, ugye ez az öböl, arab öböl partján elterülő több mint egymilliós város, és az olajipar központja. Oda érkeztünk meg, de az útunkat, a körútunkat nem ott kezdtük, másnap reggel mindjárt átrepültünk Szaúd-Arábia északi régiójába, Al-Ula a város nevezte. Akik figyelemmel követik a, esetleg a Dakar rallyt, azok láthatták, meg olvashatták, hogy Al-Ula környékén is voltak etapok, szakaszok. Ja, és itt jegyzem meg, hogy idén már szaudi nő is indult a Dakar rallyn.
Tényleg? Én figyelem a Dakart, és nem tűnt fel.
Ebben a kis homokfutó, ez a bugi, vagy nem tudom milyen kategória, ez a két, szaudi nők indultak a Dakar rallyn. Al-Ula, szerintem, ha valaki Szaúd-Arábiát tűzte ki célul, Al-Ulát ne hagyja ki, mert egy dolog a milliós városok, de Al-Ula az egy ékszerdoboz, és ott minden a turisták köré épül. Ott látszik azt, hogy igen, ők mindent megtesznek azért, hogy megszólítsák a turistát. Az egy valódi ékszerdoboz, már a reptér is. Aztán nem tudtuk eldönteni, hogy ez a nagy tisztaság, ez a nagy rendezettség, minden, ami ott olyan nagyon európainak tűnt attól eltekintve, hogy Halloween-be jár mindenki, hogy ez most tényleg azért van, hogy a turistáknak, vagy épp egy teve versenyre készültek. Egy háromnapos...
Tehát lehet, hogy ezt a tevék... Hogy
ez a tevék miatt, illetve a teve versenyre érkező arabok, vagy a öbölmenti országokból érkező tevehajcsároknak szólt, ezt nem tudtuk eldönteni. De Al-Ula, ahol mindenki, azt nem lehet kihagyni. Szerintem Szaúd-Arábia egyik jelképe is, ami most minden honlapon ez szerepel, ez a sziklába vájt Nabateus sírhely, hogy van egy ilyen egyedülálló szikla, és abban a Petrához hasonlítható. Uh-huh. Ezzel reklámozzák legtöbbször. Meg az elefánt szoborral, ami szintén elképesztőek Al-Ula homok sziklája. Szóval ilyen Grand Canyon. Uh-huh. Egy az egyben Grand Canyon. Aztán Al-Ulából irány ugye a Vörös-tenger partján, vagy a párhuzamosan a parttal, Jidda városa.
Na Jidda, ez érdekel, mert ugye ezt így a szaúd-arábiaiak valamilyen szempontból úgy közvetítik, vagy úgy próbálják meg eladni, hogy ez az új Dubáj.
Nem tudom elképzelni, hogy valaha is eljut arra a szintre, ahol Dubaj, voltam Dubajban pár napig, tehát van összehasonlítási alapom, nem tudom elképzelni, mert a káosz az, ami elsőnek eszembe jut Jiddáról, ugye Mekka kapujának is nevezik, tehát Jidda mindig is egy gazdag kereskedőváros volt, ugye karaván utak, a Tömjén út és a Vörös-tengeren keresztül érkező zarándokok, ugye köré épült az egész, kereskedelemből éltek, de ott már kosz van, szemét van, káosz van. Egy villámlátogatást tettünk, vannak üvegpaloták, természetesen felhőkarcolók, nagy fejlesztések vannak, de szerintem nem tudom elképzelni, hogy eljussanak egyszer oda, hogy Dubaj szintjére följérek.
Ugye múlt hétvégén volt Jiddában a Forma 1-es futam, tehát onnan is a hallgatók ismerhetik, láthatják ezeket az üvegpalotákat, meg a gyönyörűen kivilágított tengerpartot, stb. És ugye én azt tudom rólad, hogy te egy nagy Forma 1-es rajongó
Azaz.
Vagy, tehát a kérdés evidens. Nem? Igen. Nem láttad?
Ez nagy szívfájdalom, mert micsoda élmény lehetett volna a Jiddai futamot élőben látni. Ó, hát ez egy nagy álmom valósult volna meg, de mi szerdai napon voltunk Dzsiddában, és én még semmi nyomát nem láttam a Forma 1-nek. Én nem is hittem el, mert azt hittem, hogy rajongók, Forma 1-es rajongók tömegei fognak már tolongani, és nem tudom, és látni fogom esetleg a pedokot, a box utcát, vagy valami semmit, ebből semmit nem láttunk. De szerintem már az a területe a városnak le volt zárva, mert nagyon nehéz volt a közlekedés is a városon belül kocsival. De ugye Dzsidda óváros a világörökség része, UNESCO világörökség része, úgyhogy azt ott bejártuk, Mekka kapuját is megnéztük, ugye, ami...
Mert hogy Mekkába nem léphettek.
Mekkába nem léphettünk be, de azért is Mekka kapujának nevezik Dzsiddát, mert ugye az Egyiptomból érkező zarándokok Dzsiddába érkeznek a komphajókkal, és hát itt szállnak ki, és innen mennek aztán tovább. De ugye Dzsidda kapuja, ugye az egy építmény, egy kapu. És én azt hittem, hogy ez egy ilyen grandiózus kapu, amely alatt tényleg átvonul a zarándokok
tömege.
De nem, ez egy elhagyatott kis kapu.
Kapucska.
Elég nagy kapu, látványos kapu, de szemét kiábrándított. Aha. Azt kell, hogy mondjam, hogy kiábrándított engem ez a hogy Mekka kapuja.
Na és akkor Dzsiddából mentetek Mekka irányába, vagy hogy folytatódott?
Nem, itt most picit összezavarodta, mert ugye alulából elindultunk Dzsidda felé, de még útbe ejtettük Medinát.
Aha.
A másik szentváros.
Igen,
mert ugye Medina északra van Mekkától, és Mekka Dzsiddától meg kevesebb, mint 100 kilométerre, de Medina nagyobb távolságban, tehát útbe esett Dzsiddába menet. És hát Medina. Nem tudom, ki mit olvasott Medina, azt ugye tudjuk, hogy Mekkába egy magunkfajta hitetlen nem juthat be, semmilyen körülmények között nem, álruhában sem juthat be, nincs az a
nincs
mód,
esély,
hogy bejusson,
esély
nincs. Ezzel szemben Medináról is azt olvastuk, hogy Medina belvárosa, illetve a mecset, ugye Medinában halt meg Mohamed próféta, és ugye a főtéren van ugye a mecset, vagy hát a mecset a központja a városnak, hogy oda se nagyon juthatnak most se beturisták. Ezzel szemben mi pár méterre a mecsettől leparkoltunk, és elindultunk, pont a déli ima kellős közepén érkeztünk.
Minden a lehető legrosszabb.
A legrosszabb, meg a legjobb is, mert látni 20-30 ezer embert imádkozni, ahogy szól ez az Allah Akbar és a müezzinnek ez a mély hangja, ez hátborzongató, libabőrös érzés különben, és a 20-30 ezer ember között van 8 turista. Aha. Ezek lettünk volna mi. És mi bejutottunk, ugye van a mecsetbe 56 ezer ember fér be a mecsetbe. A mecsetet körül öleli egy óriási tér, ahol még egyszer ennyi, vagy még sokkal több ember fér el. Ugye kapuk vannak, rengeteg kapu, ahol mi besétáltunk. Egyszerűen besétáltunk, Norbi, nem szólt ránk senki, semmi tiltás nem volt, hogy fotózni tilos.
Hát az
volt,
hogy be se jutott, hogy 8 őrült európai
bejön, csak aktatáskát nem lehet bevinni. Uh-huh. Ezek az ikonok így jelezték, hogy aktatáska át volt húzva, hogy ezzel nem lehet be. Szóval bementünk, de azt már mi éreztük kínosnak, hogy ők ott imádkoznak, ugye Mekka felé fordulva, és akkor mi ott csámborgunk, akkor inkább kioldalogtunk, de nem küldtek ki. Tényleg nem küldött ki senki. Aztán véget ért az ima, és ez a 20-30 ezer ember megindult kifelé. De ez annyira lenyűgöző volt, hogy semmi agresszivitás, semmi zűrzavar, semmi tolakodás. Ez olyan simán zajlott le, hogy elképzelhetetlen volt. Na itt mi bementünk, szépen nyugodtan beengedtek, és elkezdtünk fotózni mobiltelefonokkal. Ugye eleve az intések között volt olyan is, hogy azért az embereket ne nagyon fotózzuk, főleg a nőket ne, és ha mégis, akkor kérjünk engedélyt. Hát nem kérhettünk engedélyt ott a 10 000 embertől, hogy bocsánat, GDPR, írják alá a nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak. Fotóztunk, megláttuk végre a zöld kupolát, lefotóztuk, selfie, minden volt, amit csak akarsz, és egyszer csak az egyik utitársunk elővette a gépét, a nagy fényképezőgépét. Na ez, kiverte náluk a biztosítékot, hogy egy ilyen túlbuzgó rendőr vagy katona, nem tudom ki lehetett, aki lehet, hogy előléptetésre vágyott, na ő elkezdett ott minket
vegzálni.
Igen, hogy ezt talán nem kellett volna, elkérte a sok millió forintos, mert ugye magyarországi társaság voltam, kamerát, és akkor elkezdte nézegetni, akkor Imi barátok megígérte, hogy kitörlik is, törölte a fotót, de nem. nem. Fölhívott egy fellebbvajót, akkor neki magyarázkodtunk telefonon, és hát nem. És akkor már lögdösödésig fajult, és akkor mi meg itt lányok izgultunk, hogy mi lesz, és így messziről követtük az eseményeket. De aztán egy olyan 20 perc elteltével a feljebb való visszahívott, érdekes módon visszahívott, és azt mondta, hogy hát engedjétek el őket. Úgyhogy elengedték, mi, akik ugye messziről figyeltünk, nem éreztük át a helyzet súlyát, de azért a fiúk mondták, hogy azért ez nem volt mindegy, mert ott, ahol kivégzik az embert bármiért, bármilyen apró szabálysértésért, ott azért ez egy komoly helyzet volt, azt hiszem.
Hát ezt meghiszem. Jó, tehát ez volt Medinával. Ez azért is érdekes, mert ugye én követtelek téged a Facebookon, hogy egész utadat, és akkor csak ennyit írtál ki, hogy ami Medinában történt, az ott is marad, és innentől fogva azt mondta, hogy na, erre muszáj lesz rá.
Így van, nem mertük megírni, mert ki tudja, hogy nem olvassák, érted, a szaudiak a mi posztjainkat, hogy így fölhívtuk magunkra a figyelmet, úgyhogy nem mertünk semmi konkrétumot írni, de azt hiszem, hogy
tehát akkor megvolt Medina Jidda, és akkor mi volt még?
Megvolt Medina Jidda, igen, ugye Jiddában megnéztük az UNESCO világörökség, a belvárost, ezek ilyen 19. században épült kereskedőházak, ahol mindenki a jellegzetességük a fa erkélyek, beépített fa erkélyek, ezzel keringették a levegőt, mesterei voltak annak, hogy kell lehűteni a belső terek. És aztán repülőre szálltunk, mert ugye óriási távolságokat kellett volna meg. Repülőre szálltunk, és elmentünk Dél-Arábiába, és azt is írtam, hogy ennél közelebb már valószínűleg nem leszek az életben a jemeni határhoz, mert egy olyan 50 kilométerre Abha városába.
Igen, Jemen, ott pedig háború.
Hát folyik, ott ugye. Nem a legbiztonságosabb ország manapság, így van. Időnként egy kósza rakéta is át szokott találni.
Igen, ez a tavalyi Forma 1-es futam idején volt ez, hogy átbóklászott egy rakéta Jiddáig. Tehát, hogy azért az nem semmi.
Ott azért ezek a léc néha, de nem. A legbékésebb régió Abha, és azért is jó, és szeretik a szaudiak, mert ugye 2200 méteres magasságban fekszik a hegyekben.
Kellemes az idő.
Kellemes az idő, tud nyári rezidenciaként ott tengetik sanyarú sorsukat.
Aztán voltatok Riádban, ugye? Tehát Riád milyen? Engem az érdekel, engem mindig a fővárosok érdekelnek, mert az rengeteg mindent közvetít arról az adott országról.
Riád...
Kirakat?
Nekem az egész annak tűnik. Nekem
nem ez ki az egész ország.
Az egész ország annak tűnik. Lehet, hogy Riád van legközelebb ahhoz, hogy egyszer olyan legyen, mint Dubaj. Nem tudom. Felhőkarcolók, gyönyörűséges felhőkarcolók vannak, rengeteg építkezés, óriási fejlesztések zajlanak. Biztosan olvastad, ugye a király egy 80 pluszos beteges öreg ember, és az ő fia, a 37-8 éves Salman herceg a trónörökös. Neki vannak ilyen megalomán projektjei, és ezek Riádba most egy kockát akarnak építeni, 400 méteres oldalhosszúságú kockát, ahol nem tudom hány millió ember. Mi felmásztunk a sörnyitóként becézett épületbe, és innen néztünk szét Riádba. Nagyon sok az üres tér, nagyon sok az üvegpalota, de nagyon sok az ilyen vályogviskó is. Tehát ott is a múlt és a jelen, mert ugye Riád óvárosa is, ahol a Saud dinasztia élt, alapította ezt a Diriyah nemű városrészt, az is ugye világörökség része, amit most nagy felújítanak. Tehát mondjuk ezt még hozzá kell tenni, hogy Szaúd-Arábiában minden világörökség úgy néz ki, mintha tegnap fejezték volna be. És akkor mindig azt mondjuk, itt is épül egy új világörökség. Ez a Diriyah is olyan, hogy a vályog épületeket felújították. Nagyon szép. Nem tudom, Riád nem egy Dubaj még mindig, de lehet, hogy egyszer majd.
Amúgy mennyi világörökségi helyszínt láttál? Mert így folyamatosan arról beszélsz, hogy ez is, az is.
Igen. Összesen Szaúd-Arábia 6 világörökségi helyszín, ebből mi 4-et láttunk. Ugye fönt Alulában, Jidda, Riádnak ez a városrésze, és aztán Riádban is csak villámlátogatást tettünk, mert megérkeztünk repülővel, másnap megnéztük ezeket a helyeket, és mentünk is tovább, ugye, mert el kellett jutnunk Dammamba megint a repülőgépre, és még útba ejtettünk egy világörökséget.
Mégpedig?
Mégpedig az Al-Ahsa, vagy Al-Hofuf nevű térséget, ez a világ legnagyobb oázisa. 2,5 millió pálma, datoja pálma nő ott, és ugye hát a datoja az egy komoly kivétel az olaj mellett, bár nyilván nem annyi pénzt hoz a kasszába, mint az olaj. Nagyon szép Itt vannak természeti szépségek és kanyonok, gyönyörűséges kanyonok, és maga az oázis, a régi épületek, a vályog épületek, csatornák, nagyon jók voltak öntözésben, hihetetlen, hogy Szaudarábiának nincs egy folyója se, de rengeteg a víz. Csak az a kérdés, hogy ez mikor fog elfogyni, mert hogy el fog fogyni, az nem kérdés.
Hát mint ahogy a kőolaj is majd egyszer
elfog. És a kőolaj is el fog fogyni, és erre már azért készülnek is a kőolaj utáni korszakra. Szóval meghirdettek egy Vision 2030 nevű programot, és ennek része a már említett reformok, ugye a nők életét könnyítő reformok, meg a gazdasági reformok is, és hát gondolták, hogy ha egyszer nem lesz olaj, akkor a turizmus és a sport az, amivel pénzre lehet szert tenni, és az idegenforgalmat föl lehet lendíteni, és turistákat lehet csalogatni
azonnal. Lásd Forma 1, ugye az, Lásd a Forma 1, szaudi foci válogatott is elég jól szerepelt
Dakar,
tavaly.
És Dakarral, igen. Ami még hajmeresztő, ezt tegnap olvastam, 2029-ben képzeld el, Szaudarábiában fogják szervezni az ázsiai téli játékokat.
Jézus.
Abban az országban, ahol 8 fok alá sose süllyed a hőmérséklet. Most építik a nem tudom, a síközpontot. Mert hát ugye víz van.
Lehet sízni.
Hát, nem tudom, de ilyen is lesz. Uh-huh.
Mennyire volt például Riad vagy Jidda felhőkarcolói kontrasztban a vidékkel? Egyetlen ezen az oázison kívül így találkoztatok, vagy láttatok-e vidéki helyszíneket?
Láttunk vidéki helyszíneket, beduin sátrakat például, ugye a tevéiket, őrző, legeltető tevehajcsárokat. Hozzám ezek a vidéki vályogépületek sokkal közelebb állnak, mint a felhőkarcolók, ezt a gondolom mondani se kell. Elég nagy a kontraszt. Ugye az iszlám egyik alappillére, hogy a zakat, ugye ez a szegény adó, vagy hogy a szegényeket nem hagyják elveszni, és támogatják őket. És ez igenis mondható, hogy nem igazán találkoztunk hajléktalanokkal, vagy tényleg annyira a társadalom szélére szorult csoportokkal, hogy az ilyen riasztó lett volna, vagy visszataszító.
Ugye említetted azt is, hogy a sivatagot imádod, egyébként én is szeretem a sivatagot. Arról mesélj nekem, hogy milyen volt a szaúdi sivatag, milyenek voltak a tevék, mitől volt ez a sivatag a homok dűnéivel más, mint azok a sivatagok, amiket eddig láttál, vagy megéltél.
Ó, hát a sivatag még sosem okozott csalódást, ez a sivatag sem okozott csalódást, gyönyörű dűnék, gyönyörű formák, és a tevék, ugye, a sivatag lova, amik azért komoly veszélyt jelentenek, meg kell mondjam, az autókra, mert ugye a sivatagot közutak szelik ketté, és aztán nagy a veszélye a homokviharnak, de hát olyan homokvihart, mint ami itt volt akkor, amikor elutaztunk, ugye, szerencsére nem éltünk meg. Tehát a tevék hozták a formájukat, de ami meglepő, hogy Szaudarábiában nem csak tevék vannak, hanem például galléros páviánok, amik ugyanolyan veszélyt jelentenek az autósokra, mindenhol rájuk figyelmeztető táblák vannak, tilos őket etetni, elég szemtelenek, etetik is őket, és aranyos pofák, úgyhogy páviánokkal is találkoztunk. Az az érdekes, hogy a szaudiak imádnak piknikezni, és nekik mindegy, hogy egy pálmafa alatt piknikeznek, vagy egy homokdűne tetején piknikeznek. Ahova elnéztünk, ahogy ugye highway to hell, ahogy egy ilyen nyílegyenes út szeli ketté a sivatagot és a homok átfúvások, és akkor elnézel jobbra, ott ül egy család a dűne tetején, elnézel balra, ott piknikezik egy másik család kis hordozható grillezővel. Szóval elképesztő jeleneteknek voltunk tanulni még a sivatagban is. Szeretik ők is a sivatagot. Milyen jó nekik.
Hogy ott vannak.
Hogy ott vannak.
Mi volt a legérdekesebb, amit láttam?
Érdekes, hogy ezt fogom mondani én, akit mindig a természet szépségei nyűgöztek le. Szóval én azt vallom, hogy az ember nem tudja felülmúlni a természet alkotta gyönyörűségeket. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy Szaudarábiában a legelképesztőbb, a leglátványosabb és a legváratlanabb dolog, ez egy ember alkotta építmény volt, méghozzá Al-Ula környékén, most puskáznom kell, ez a Maraya koncertterem. Ez az az üvegépület.
Láttam a képet. Fantasztikus volt, ahogyan visszatükröződik a sivatag.
Norbi, azt nem hiszed el, hogy egy tükörépület, ugye 9600-700 tükörpanel borítja az egész épület tömböt, Ami nem lenne ennyire látványos, ha nem odaépítették volna ahova. Mert ha egy városban, ugye ez nem érvényesült volna. De ahogy visszatükrözöttek ezek a gyönyörű homok, sziklák, formációk, oszlopok, és mindig más arcát mutatja, minden oldalról más a homlokzat, és mindig más, ahogy a felhők, ahogy borult az ég, süt a nap. Ez egy annyira futurisztikus látvány volt, hogy ez volt az a legváratlan és a legelképesztőbb dolog, amit Szaúd-Arábiában láttam.
Uh-huh. És mi volt a legborzasztóbb?
A legborzasztóbb a nők helyzetén kívül, mert nem lehet nekik egyszerű, a közlekedés. Uh-huh. A közlekedés, illetve az a mérhetetlen pazarlás. Ahogy ott nem számít semmi. Látod, hogy a pénz nem akadály. Ahogy herdálják, ahogy nappal is ki van világítva az autópálya. Jézus. Az, hogy szökőkutak, érted? Amire nincs szükség, mert a víz fogyó cikk, tehát el fog egyszer fogyni, de őket ez...
Főleg ott.
Ahogy meg akarják hódítani a sivatagot, és gabonát akarnak ott termeszteni. Megtehetik, és vannak is ilyen gabonatermeszt, ilyen körök, ugye, ahogy az öntöző rendszer, ugye, ahogy fut körbe, tehát ilyen kör alakban termel. De meg tudnák venni a gabonát, mondjuk, és nem kéne, mert egyszer el fog fogyni. És az, ahogy pazarolják ezeket a fosszilis nyersanyagokat, az nekem borzasztó.
Tehát ezen túl még így azért beleszagoltatok a mindennapi életbe. Mi az, amit még így a mindennapi élettel kapcsolatban ki tudnál emelni? Ugye a nőkről valamennyire beszéltünk, illetve hát a pazarlásról is beszéltünk, hogy ezen túl még mi az, ami jellemzi az ottani élet?
Nem tudok elszakadni attól a gondolattal, hogy tényleg, hogy minden a látszat. Szaúd-Arábiában ugye ma kezdődik a ramadán például. Ez is jól tükrözi azt, hogy nappal ugyan koplalunk és szomjazunk, de napnyugta után habzsidőzsi lakodalom. Tehát mi értelme van ennek?
Hát igen, ez valójában a vallás diktálja.
Hát a vallás,
ez nem csak Szaúd-Arábia.
Tehát a mindennapokat áttitatja a vallás. És elgondolkodom azon, hogyha napi ötször kell imádkozni, akkor mi másra futja még? Mire van még időd?
Teve hajcsárkodni. Na jó, ez egy csúnya leegyszerűsítés volt.
Tudod, hogy napi ötször hajnalban kellnek, tehát álmosak egész nap, megint imádkozunk. És sokszor úgy van, hogy hát akkor már megvárom a déli imát is itt heverészve a szőnyegen, mert mindenhol mecsetek vannak, mindenhol imahelyek vannak, ki vannak alakítva. Tehát tényleg mindent átítat a vallás.
Még a nőkről valami, tehát az öltözködés. Ugye erről még nem beszéltünk, tehát mondjuk azért így a válladat vagy a bokádat ki lehet villantani, mint turista, és a helyinek nem, vagy pedig hogy van ez pontosan?
Azért, ha Szaúd-Arábiában vagy viselkedj úgy, mint a Szaúd-Arábiák, szóval Egyiptomban sem vetköztem sose ki magamból, hogy mindig úgy öltözöm, ahogy azt a helyi szabályok megkövetelik. A bokám azért kivillant, ezt bevallom, de újatlan vagy fedetlen vállal sosem, és kendő is, illetve kalap is volt nálam mindig, de viszont soha nem szóltak ránk, tehát soha nem szóltak ránk a rendőrök, hogy hölgyem, tessék tisztességesen öltözni, nem ért minket semmilyen inzultus az öltözködésünk miatt. Mondom, mi éreztük szükségét annak, hogy itt talán az a kendő tényleg indokolt lenne.
De a helyi nők azok ilyen feketébe burkoltan, tehát nikábban vannak, ugye?
A helyi nők zömmel nikábban, ugye, hogy ami csak a szemet hagyja fedetlenül, de azért a fiatalabbakon már látszik. A fiatalakon már látszik, és az is látszik, hogy azért ott is kivillant a boka, a tornacipő, kivillant alóla a farmer. És nem mindenki visel nikábot, és tilos volt a smink is, de azért gyönyörűek az arab nők, ezt be kell vallani, és gyönyörűen is sminkelik magukat, és azért, hogy a pénz nem akadály, az itt is meglátszik, hogy a mindenféle divatmárka megtalálható rajtuk táska cipő formájában. Úgyhogy, de a képmutatás itt is megmutatkozik, mert bekapcsoltam a tévét, és a helyi tévé hírműsorában a hírbemondó hölgy európai öltözékben, gyönyörű nadrág kosztümben, a blues felső két gombja ki volt gombolva, magas sarkú cipő smink, a reklámokban újatlan ruházatú nők reklámoznak cikkeket, érted? Tehát, hogy a tévében ezt látom,
de az utcára, már
de
csak
az utcára meg lehet. Nem. Meg azt mondják, hogy enyhítettünk, hogy nem kötelező, de az lehet, hogy a trónörökös megengedte, de a férjem is megengedi? A családom férfi tagjai ezt hogy viselnék, ha én most hirtelen ledobnám a fátlat? Szerintem nagyon komoly harcokat kell még a nőknek megvívniuk.
rögtön érezni az országban, hogy egy diktatúrában vagy? Hogy egy rendőrállamban vagy?
Ezt nem mondhatnám. Ezt nem mondhatnám. Szokták ugye hogy nevezni Arábiát, hogy olajvagyon mögé rejtett diktatúra, mert ugye minden a Saud dinasztia kezében összpontosul, de ott inkább a pénzt érezni. Meg ugye ez nem katonai diktatúra. Azok talán azok a riasztóbb helyek, ahol katonai. Itt ez nem jellemző. A rendőrök egy dolgot próbálnak irányítani, az a közlekedés. De sikertelenül. Szóval nem hiába a Szaúd-Arábia dél-afrikai köztársasággal és Tájfölddel 2000-ben vezette a baleseti statisztikákat, mert elképesztő módon vezetnek, és olyan roncsautók közlekednek az úton, ami nálunk már réges-régen kivontak volna a forgalomból.
Uh-huh. Mennyire van felkészülve szerinted Szaúd-Arábia a turistákra?
Jaj, nagyon nincs még felkészülve Szaúd-Arábia. Azt tudom neked mondani, amikor a hajnali járathoz megkértük a szálloda recepciósát, hogy hívjon taxit, azt mondta, nem tud taxit hívni. Leálltunk, mit? Ő nem tud taxit. Hogy jussunk ki? Oldjuk meg. Ő nem tud taxit hívni. Tehát ez nálunk elképzelhetetlen, hogy a recepciós ne hívjon taxit. Azt, hogy mentünk volna a tükörépülethez, hát oda regisztrálni kell. Hát akkor szeretnénk regisztrálni. Ó, azt nem itt kell, azt a 30 kilométerrel lévő látogatóközpontban kell. De a látogatóközpont sehol nincs kitáblázva, sehol nincsenek tájékoztató nyilag, hogy itt kell, ott kell. Ingyen regisztráltunk, visszamentünk, de mire visszaértünk? Az a bejárat már zárva volt, és előzőleg eszébe se jutott az embernek, hogy megmondja, hogy mire visszajövünk, ő már nem lesz itt, és zárva lesz. És hol van az új bere? Hát 30 kilométerrel arra. Tudod? Tehát, hogy a semmi információjuk nincs, soha nem tudhatod, hogy az adott látványosság nyitva lesz-e. Azt, hogy most kitalálták-e, hogy regisztrálni kell. Lehet, hogy csak online lehet regisztrálni. Lehet, hogy csak holnapra lehet regisztrálni, vagy egy hónapon. Ez soha, de mi mindig megtaláltuk a kiskapukat, és néha még sokkal jobb helyeket találtuk.
És az angolan egyébként boldogulsz?
Ezeken a turistás helyeken, igen, de egy ilyen egyszerű, hétköznapi Szauditól nem igazán tudsz útbaigazítást kérni.
Hát ezt nálunk sem.
De mondom, az idegenvezetők recepciókon tudnak angolul, sőt, hát angolul folyt az idegenvezetés, ugye Hegrában, az alul a közeli világörökségi helyszínen.
Két rövid kérdésünk maradt, még rövid válaszsal, ha lehet. Szeretnél-e Szaúd-Arábiában élni?
Nem.
Nem? De voltam már olyan országban, ahol szeretnél?
Voltam olyan országban, Spanyolország, ugye, annak is Andalúzia a déli része, ahol azért szintén ez az iszlám hatás érezhető, de Szaúd-Arábiában nem szeretnék élni.
Nem. Ha egy mondattal kellene leírni, hogy milyen ország Szaúd-Arábia, akkor hogyan hangzana ez a mondat?
Én azt mondanám, hogy gyönyörű, de ellentmondásos és kétszínű. Ahol igyekeznek a turisták kedvében járni, még hosszú az út, de a saját lakosságának az igényeit nem veszik figyelembe, főleg a nőket figyelmen kívül hagyják. Tehát aztán mindenki eldöntheti, hogy szeretne egy ilyen országban. Én tényleg csak annak ajánlom, hogy felkeresse Szaúd-Arábiát, akinek amúgy is szerepel a tervei között, hogy egyszer látni szeretné ezt az országot.
Még egy kérdés, egy kardinális kérdés, így szoktam meghatározni önmagamnál, hogy mennyire tetszett az az ország, hogy vissza akarnék-e menni. Vissza akarnál menni oda?
Még az is lehet, hogy nem.
Értem.
Nem.
Vendégünk volt Szabó Mónika, akinek a hobbija az utazás, aki tegnap tért haza egy nem szokványos turista célpontból, Szaúd-Arábiából. Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy befáradtál, és további sok szép kalandot kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm, és jó volt újra itt lenni.